szerintem az új normális helyett egyébként a gyorsuló régi kifejezés, az pontosabb lenne, nem? Tehát nem új normálisról beszélünk, hanem gyorsuló régiről.
És a kérdés az, hogy milyen tapasztalatunk volt, és a tapasztalatunk jó volt, az adott szolgáltatás megütötte a színvonalat, akkor az be fog épülni az attitűdbe.
De most megjelentek már sokkal inkább az átviteli pontos átvételek, tehát hogy az emberek ugye gyakorlatilag olyan átviteli módokat keresnek, amit nagyon jól be tudnak illeszteni az életükbe.
És tulajdonképpen mindegy, hogy hol veszed meg, mert elvileg ugyanaz kapod.
Tulajdonképpen tök mindegy, ugyanaz.
Ezzel azért vitatkoznék már, elnézést, ez a mindeggyel, hogy hol kapom meg, ugyanis azért a kutatásokból kiderül, hogy már nem csak az ár számít, tehát nem a 10 forinttal olcsóbb helyen vesszük meg, hanem az ügyfél élmény is számít, és a bizalom.
Tehát nem igaz az, hogy video kills the radio stars, ugye?
Nem. Ez nem igaz. Nem igaz. Szerintem egyre élesedni fog a verseny ezen a piacon, sőt, de itt nem a platformok csatárja zajlik, hanem igazából a fogyasztók idejéért folyik a harc, mert a fogyasztók nem mondanak le a platformokról, és ez a harc ez szerintem egyre finom hangoltabb lesz. Tehát most már tényleg percekben mérhető, hogy mit érdemes elrabolni ettől a platformhoz, mert hogy nagyon sok ilyen formátunk van.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm Molnár Zoltán kutató kollégámat.
Sziasztok!
Sági Ferenc, szintén kutató kollégámat. Igazából mind a ketten kutatási igazgatók vagytok. Feri?
Hát öreg kutatók maradunk mi, azt hiszem.
Kutatónál szebb szó nincs.
Szerintem sincs. Sziasztok!
Beszélgetni fogunk a pandémia okozta változásokról. Beszélhetünk egyáltalán változásokról? Mit gondoltok? Nagyon új szó ez a új normális, de new normal. Tehát mi a véleményetek erről a szóról?
Hát én nem kedvelem, mert ez nekem kicsit egy ilyen dihotóm állapotot mutat. Tehát, hogy volt régen valami, meg, és akkor elérünk egy ilyen cölöpöt, és akkor onnan lesz egy másik valami, ahol ott pont azt látjuk szerintem az elmúlt két évből, mondjuk meg a két év kutatásaiból, hogy ezek a változások nagyon fokozatosan zajlanak le, nagyon határozottan zajlanak le, és nem tudjuk szerintem még, hogy hol a véget. Tehát, hogy új normálist kiáltani nekem fura. Tehát tudom, hogy bejött a köztudatba ez a kifejezés, de én különösebben pont emiatt nem kedvelem.
Hát normálissal majd akkor válik, amikor látjuk a normalitását, ezt utólag fogjuk tudni eldönteni, tehát én is azt gondolom, hogy előre ne kiabáljunk se farkas, se bárányt. Nagyon sok minden természetesen változott, hogy mi mennyire tartósan adott meg, azt nem fogjuk tudni. Ez nem véletlen, hogy két évig futtattuk ezt a pandémia trackinget, mert magunk se tudtuk, hogy meddig érdemes ezt futtatni, mikor várhatóak még változások, vagy mikor lesz visszarendeződés. Tehát itt figyeltük az adatokat, és magunk is kíváncsian vártuk, hogy mi lesz a következő hullámban. Tehát igazából szerintem még futtattuk volna, hogyha nem jön az ukrán háború, mert az már teljesen belezavart az adatsorainkba, tehát én még szívesebben láttam a követő adatsorokat még egy darabig.
Tehát akkor egy folyamatos változásról beszélhetünk, és ez az új normális, minden két évben elmondhatjuk? Vagy azért történtek olyan változások, akár a pandémia hatására, a gazdasági, társadalmi életben, ami miatt azért indokolt lehet új normális kiáltani?
A kérdés az, hogy minőségi, vagy pedig egy mennyiségi változás történt, tehát hogy meglévő folyamatokat gyorsította be, vagy terelte egy kicsit másik irányba. Én most arra hajlok, hogy inkább erről van szó. Tehát meglévő folyamatok indultak el, tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy az online ügyintézés teret nyert, ezért pontosan tudjuk, hogy már évek óta térnyerésben van. Én azt vettem észre, hogy két dolog történt, egy kicsivel többen kényszerültek kipróbálni online ügyintézési formákat, a másik pedig, hogy azok, akik bizonyos területre koncentrálták az online ügyintézéseiket, azok elkezdtek kipróbálni más területeken is. Tehát ha bankoltam online, de nem biztosítoztam online, de elkezdtem biztosítozni online. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy felgyorsított folyamatokat, ez nem egy új minőség, vagy új normális nekem.
Szerintem az új normális helyett egyébként a gyorsuló régi kifejezés, az pontosabb lenne, nem? Tehát nem új normálisról beszélünk, hanem gyorsuló régiről.
Ezeket tetszik.
Igen, mert hogyha megnézed a szolgáltatásokat, és ez nagyon sok terepen kutatunk, olyan nagyon sok új szolgáltatás elem, vagy emberi ötlet, ami megvalósulásra került, és aminek a motivátora az a pandémia volt, vagy ilyen vadi új dolgokat, én például itthon legalábbis nem nagyon láttam. Tehát látjuk azt, hogy a video on demand szolgáltatók, a streaming szolgáltatók azok nagyon erősen hasítanak, de hogy korábban is voltak, tehát hogy a pandémia előtt is volt, ezért mondom, hogy szerintem a gyorsuló régi a jobb kifejezés, nem az új normális.
Igen, és azt látom, hogy amik nem kifejezetten pandémiát kutató kutatásainkban, vagy nem kifejezetten pandémiát vizsgáló kutatásainkban is, ha látunk magatartásbeli vagy viselkedésbeli változásokat, azoknak is általában volt gyökerük. Mondok egy példát, a online vásárlásnál a fizetési módok kapcsán, ugye azt látjuk, hogy az utánvétet azt nem lehet legyilkolni, az emberek nem szeretnek kártyával fizetni. Mégis, ahogy elkezdtünk többet vásárolni, azért annyi változás történt, hogy legalább a futárnak már kártyával fizetünk, tehát az a tudásunk, ami megvolt a fizikai helyen, akkor fizetünk kártyával, és akkor lehet most már a futárnál is. Tehát ilyen változások történtek, de ez megint illeszkedik egy trendbe, amit előbb-utóbb vártunk, hogy bekövetkezzen.
Igen.
Tehát akkor felerősödő trendekről beszélhetünk. Berúgta a motort a pandémia, de mi az, amit tanultunk belőle? Mit tanultak belőle az emberek? És mi kutatók mit tanultunk belőle? Kezdjük az emberekkel.
Hát ez egy komoly filozófiai kérdés, erről nyilván hipotézisek vannak most konkrétan. Ugye nem kutatási adatokról fogunk beszélni, ha jól sejtem.
De azért bedobhatok néha egyet, remélem.
Persze, be fogunk dobni. Hogy nagyon érdekes szerint, hogy ebben az időszakban jobban megértettük az emberek változással kapcsolatos attitűdjeit, meg a változással kapcsolatos hozzáállását. Mondok egy példát. Tehát amikor kitört a pandémia, akkor ugye azt láttuk, hogy az emberek tömegesen elkezdtek nyilván home office-ban dolgozni, ami ugye heti 5 napot is jelenthetett. Amikor az első feloldások megtörténtek, már nem tudom, hogy mikor, akkor ugye bizonyos cégek meglépték azt, hogy a munkavállalókat visszahívták mondjuk heti 1-2 napra dolgozni, és hát nagyon sok mély interjús, meg kvalitatív kutatáson szembesültem például azzal a ténnyel, hogy az emberek ezt úgy élték meg, hogy visszarendeződtünk a régibe. Pedig a korábbi életükben nem arról beszéltek, hogy ők heti 5 napot akarnak home office-ban lenni, hanem amikor a távmunkára gondoltak, akkor arról fantáziáltak, hogy de jó lenne heti 2-3 napot otthonról dolgozni, és akkor azzal tök elégedettek lettek volna. És amikor heti 5 napot kaptak kényszerűségből, és aztán megkapták azt a heti 2-3 napot, amiről egyébként korábban vágyakoztak, akkor azt viszont úgy élték meg, hogy visszarendeződtünk a régibe. Tehát, hogy nagyon érdekes szerintem a változásoknak a dinamikája, hogy az emberek azokat felfogják. Tehát, hogy baromira nem mindegy, hogy mi a kezdőpont, ahonnan a változás elindul, baromira nem mindegy, hogy hol van a nyugvópont, ahova a változás eljut, mert hogy a kezdőpontnak megfelelően fogják értékelni a nyugvópontot. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mire gondolok. Tehát, hogy hogy lehet az, hogy az emberek végül is tényleg tök rugalmas, a fehér gallérosok tök rugalmas rendszerekben dolgoznak másképp otthonról, és mégis úgy élik meg nagyon sok esetben, hogy visszaállt a régi, pedig ez nincs így.
Az elvárásaink is felgyorsultak ezek szerint, nem igen. Csak a viselkedésbeli változások.
Igen, és szerintem nagyon sok ilyen terep van, amikor az emberek úgy változnak meg önmaguk is, meg a maguk viselkedése is, hogy széttárja a kezét, hogy semmit nem változott, pedig nagyon, mint tudjuk kutatóként, ugye, hogy nagyon sokat változtak az emberek, de hogy az emberi megélés az nem feltétlenül ez. Ez nekem egy roppant érdekes tanulsága ennek az egésznek, hogyha az elmúlt 2 év rengeteg kutatására gondolok, amivel úgy részt veszünk, hogy az emberek azok valahogy nem ilyen kézzelfoghatóan vagy konkrétumokban érzik a változásokat, hanem egyszerűen csak folyik velük. Nagyon érdekes dolog szerintem.
Tehát, ha jól értem, attitűdbeli változásokról van szó, hozzáállásbeli változásokról van szó, vásárlásbeli szokások megváltozásáról van szó, munkakörnyezetbeli változásáról van szó. Azért ez egy rengeteg változás egy ember életében, hogyha ezt most így 2 évre leosztjuk, főleg, hogyha mondjuk az első év, mert akkor voltak a nagy változások. Melyek azok a tapasztalataitok, kutatási eredmények alapján, amik így velünk fognak maradni, és melyek azok, amik viszont, hát ha nem is visszaállnak teljesen, de lecsökkenőbe lesznek azáltal, hogy kinyit minden, és most tegyük zárójelbe azt, hogy szomszédunkban háború zajlik, hogy azért is hagytuk abba a pandémia kutatást, mert nem tudjuk szétszálazni, hogy melyiknek milyen hatása van a kutatási eredményekre, hanem most csak a pandémia utánhatását vizsgáljuk. Tehát mit gondoltok, melyek azok a területek, amelyek velünk maradnak?
Én azt hiszem, hogy azok a dolgok maradnak velünk, amit az emberek most már természetesnek vesznek. Mondok erre egy példát, hogy a pandémia előtt rengeteg fókuszcsoportot végültem, ahol OTC tematikában folytak ezek a dolgok, és amikor a vásárlási csatornákról kezdtünk el beszélgetni, akkor mindig az jött, hogy hát online nem érdemes gyógyszert rendelni, mert valamilyen zuglaborban gyártott gyógyszereket fogunk megvenni, mi ki tudja milyen webshopokból. Ez az attitűd, ez olyan meg volt, hogy hiába volt a patikai láncoknak például a webshopjuk, az emberek a patikai láncokat is besorolták ebbe a klaszterbe, hogy gyógyszert online nem, jött a pandémia, minden megváltozott, az OTC az egyik óriási nyertese a digitális területen egyébként a pandémiának szerintem, és amikor múlt héten egy elkereskedelmi fókuszcsoporton ültem, és arról faggattam az embereket, hogy OTC termékeket vásárolnak-e online, akkor teljesen magától értetődőnek lett, hogy termék. Még hülyének is néztek engem a moderát, hogy hogy lehet ilyen hülye kérdést feltenni. Hát te persze, hogy veszünk. Hát persze, hogy veszem, miért ne vennénk? És ez például velünk fog maradni, mert olyan természetességgel mondták, mintha ez mindig is így lett volna, pedig baromira nem volt így. És szerintem nagyon sok ilyen van, tehát hogy beszéltünk a médiáról, beszéltünk gondolom a pénzügyekről is, ahol nagyon-nagyon sok ilyen területen ezek így tapinthatóak.
Én ezt az egészet úgy látom, hogy a pandémia az kényszerítően hatott a magatartásunkra. Tehát nem azért kezdtünk el OTC-t vásárolni, mert azt gondoljuk, hogy az jó online, és nem azért kezdtünk el mondjuk egészségbiztosítást kötni online, mert azt gondoljuk, hogy ez így jó, hanem kényszerből. És a kérdés az, hogy milyen tapasztalatunk volt, és a tapasztalatunk jó volt, az adott szolgáltatás megütötte a színvonalat, akkor az be fog épülni az attitűdbe. Tehát először megváltozott a magatartásunk, és most fog beépülni az attitűdbe, és sikeresen beépül, és itt nagyon fontos, hogy a fogyasztói élmény milyen volt. Ha jó volt, akkor be fog épülni az attitűdbe, és onnantól kezdve, amit te mondasz, hogy hát na, hát mindig is így volt, csak közben nem így volt, ez másik kérdés.
Igen. Tehát nálunk ugye a CX meg a UX az János gumicicája, és szerintem nem véletlen az, hogy te ezt már azért tudod 5 éve, de igazából most kezdesz kibontakozni. Szerintem ez is a pandémiának köszönhető, hogy pontosan amit mondasz, hogy a fogyasztói élmény, különösen az online térben, az most nagyon fontossá vált és felértékelődött. Tehát, hogy például a fogyasztói élménye vizsgálat is szerintem egy nagyobb hangsúlyt fog kapni.
Hát bizony, leginkább nem csak az online térben, hanem ahogy átszivárog az offline térben. Tehát azok a fajta élményeink, amelyeket megélünk, és jó élményeink, utána azt várjuk el minden csatornán egy vállalattól. Tehát pont ezért érdemes a ügyfélélmény kapcsolatában nem csak a digitalizációról beszélni, hanem az offline üzletekből, vagy az offline csatornákból, az offline ügyintézőkről, és egyforma módon kell fejleszteni ezeket, hogy egységes legyen az élmény. És egyébként nagyon érdekes, a kutatási eredmények azt mutatják, hogy ha az egyik csatornán nagyon jó az élmény, és a másik csatornán meg nem jó az élmény, az kontraproduktívvá válik, mert nagyobb a csalódottság. Tehát, hogy nem érdemes csak a digitálisra fektetni, de ez egy külön beszélgetést is megérne. Én most az Olira nézek, a banki szektorban milyen változásokat hozott a pandémia. Ott azért elég izgalmas folyamatok indultak el, ugye a COVID előtti időszakban is, a fintech belépésével mit hozott a lakosság számára a COVID? Milyen változások?
Hát valójában ugyanazt tudom elmondani, amit az előbb, tehát, hogy a banki szektorban se új jelenségek jelentek meg, hanem a már szokásos jelenségek, vagy várt jelenségek jöttek, kopogtattak be. Talán lehet egy kicsit gyorsabban, tehát nagyon régen vártuk azt, hogy megjelenjen egy olyan réteg, aki tényleg csak kisképernyőn bankol, és azt mondjam, elfelejti a számítógépet, neki minden mobilról kell, mindent mobilról fog intézni, és most az elmúlt másfél évben kezdett el meredeken felszökni ezeknek az aránya. És azt nem hiszem, hogy azért ez feltétlenül csak a COVID hozta elő, de ez nyilván belegyorsított. Tehát nem mondanám, hogy új irányokat indított el, sőt, éppen azt látjuk, hogy a fintech szolgáltatók azok az elmúlt, a COVID időszak alatt azért nem nyertek annyit, mint amit gondolhattunk volna. Hogy itt is azt látjuk, hogy folyamatok gyorsulnak föl, de nem teremtett egy új világot a COVID.
Megingathatatlan a nagy banki intézményeknek a helyzete a lakossági piacon? Gondolok itt a Revolutra, ahol az ügyfélszám növekedett azért az elmúlt 2 évben is jelentősen. Mi várható ezen a területen?
Hát mi épp azt látjuk, hogy növekszik természetesen a Revolut, de az mint egy kicsit korlátos lenne már a növekedés, tehát nem olyan ütemben növekszik, és ugyanezek az ügyfelek, akik Revolutot használnak, sok más terméket is használnak, meg szolgáltatást használnak, és azt látom, hogy azért a banki applikációk, meg a banki szolgáltatások is egyre jobban kezdik közelíteni. Tehát azért néhány éve jóval nagyobb sikert gondoltam volna a magyar piacon a Revolutnak, hogy tulajdonítottam volna, mint amit most így pár év után látunk.
Azt a szót használtad, hogy kényszer. És tényleg az van, hogy nagyon sok mindenbe belekényszerített minket a pandémia, meg a lakosságot. És hogy nekem ez egy borzasztóan érdekes dolog, de lehet, hogy csak nekem, hogy az emberek ezt nem ismerik el. Tehát, hogy az emberek azt mondják, hogy ez az ő természetes döntésük volt, hogy ők elkezdtek jobban élelmiszert online vásárolni, OTC-t, ahogy azt már korábban említettük, bankolni sokkal affinisebbek ugye a digitális bankolás után, és mindezt a saját természetes fejlődésüknek látják, és nem egy kényszernek. Ez nem tudom, hogy ez hova vezet, de hogy ez egy ilyen érdekes megélésem a kutatásokból, hogy ezt egy nagyon természetes dolognak veszik, pedig egyáltalán nem az. Nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy milyen kis hangyák vagyunk, akiket ide-oda lögdös az élet, meg az ingerek, sokkal inkább azt érezzük, hogy mi vagyunk az univerzumnak a közepe, és ezt látom a lakossági kutatásokban, nagyon érdekes ez.
Nem adjuk föl azt, hogy van szabad akarat.
Nem.
Meg sokkal nagyobb biztonságérzetünk van akkor, hogyha azt hiszük, hogy mi irányítjuk a saját sorsunkat. Ezek alapvető emberi tulajdonságok, és azt gondolom, hogy sokszor az emberi elme utána megy annak, amit cselekedtünk, és ha megmagyarázzuk magunknak, hogy miért is döntöttünk így, hát azért, mert nekünk ez jó.
Egyébként most mondtál még egy kurszat, amit így szerintem ez így nagyon jó, hogy szerintem az elmúlt két évnek a kutatásai van, így nagyon sokkal jobban tapinthatóak az alapvető emberi tulajdonságok és motivációk, meg viselkedés minták, mint korábban. Én ezt érzem. Tehát, hogy sokkal jobban bele lehet látni az adatsorokba, például a pandémia trackingetbe is ilyen tök alapvető emberi érzelmeket, amik nyilván hajtják ezeket a társadalmi folyamatokat. Szóval, hogy szerintem ez kutatóként ez egy nagyon izgalmas időszak volt. Remélhetőleg lehet erről múlt időben beszélni azért.
Ha már itt az emberi gondolkodás meg a lélektant érintettük, nekem a pandémia tracking legelső időszakával, ami nem tudom, hogy az a jó szó, hogy meglepette, inkább megrémített őszintén szóval, az, hogy mennyire követte a közhangulat azt, amit bemondtak a tévébe. Tehát ahogy elszakadt az a két görbe, ami arról szól, hogy mit tapasztalok, hány beteget látok, beteg a szomszéd, és az, hogy mit mondanak be a tévé, és a félelmünk mindig akkor ugrott meg, amikor bemondták a tévébe, hogy két hét múlva sok beteg lesz, és nem akkor, amikor azt láttam, hogy mellettem sok beteg van. Nem akarom ezt tovább fokozni, mert akkor magam is elszomorodok.
Médiának azért hatása van az emberekre, és a mástól kapott hírek, amiket bízunk, hitelesnek tartunk, azok igenis befolyásolják azt, hogy milyen elvárásaink lesznek, majd az elvárásaik mentén kezdünk cselekedni. Ez nagyon jó példa, bejött a pandémia, nem lehetett kapni WC-papírt, mert hogy túlvásároltuk magunkat, online alig lehetett időpontot foglalni, és az emberek vadászták az időpontokat, miközben, ahogy most mondod, és a kutatások is ezt mondták, azért semmifajta pánik hangulatnak nem kellett volna lennie az adatok alapján, és a kutatás alapján, de az emberi félelem az egy alapvető természet, ugye, ezzel való reakciónk pedig mindig túlreakció, tehát a túlvásárlás, a túlspórolás.
Egyébként érdekes ez a túlreagálás, mert én aztán azt is láttam a trackingben, hogy egy után viszont alul reagáltuk. Tehát az emberek telítődtek ezzel az egésszel, és függetlenül attól, hogy mi volt az objektív egészségügyi helyzet az országban, a társadalmon belül, az emberek elkezdtek ezzel nem tudni foglalkozni. Tehát ez az én hipotézisem, hogy nem azt, hogy nem tudtak már vele foglalkozni, egyszerűen annyira telítődtek. És engem ez viszont, engem meg ez rémített meg, hogy bizonyos helyzetekben meg egyértelmű volt, hogy már alul reagálják. Tehát, hogy nem adtunk szerintem egy ilyen balanszírozott választ, mert hogy igen, az elején, amikor 100 beteg volt, igen, nem lehetett budipapírt kapni, érted? És amikor meg napi 5000 volt, és már másfél éve tartott ez az egész, akkor az embereket meg már nem érdekeltett. Tehát, hogy valahogy ez az egész egy picit ilyen egyensúlytalanságban volt. Tehát, hogy végső soron szerintem nem adtunk azért így társadalmi olyan nagyon jó reakciókat erre a dologra.
Hát, vagy a normális iránti vágyunk győzött. Szeretnénk úgy élni, ahogy megszoktuk, és akkor nem engedjük be a rossz híreket. Ez megérne megint egy külön beszélgetést egyébként egy pszichológussal. Egy kicsit a vásárlást boncolgatnám tovább, hogy mi van a budipapíron túl. Azt lehetett tudni, hogy a elkereskedelemben elértünk egy tetőpontot már a pandémia előtt, a COVID előtt, 83% az emlékeim szerint. Ez az a az a pont, ahol most vagyunk, és ugye majd a demográfiai változások után ez növekedhet, de lényegében a jelenlegi társadalmi helyzetben ennél többen nem fognak online vásárolni. De mit hozott a pandémia ezen a területen, Feri? Milyen változásokat okozott? Azt láttuk, hogy magasabb nem lett ez a szám, de mi az, ami változott a számok tekintetében?
Igen, ez egy ilyen nagyon érdekes ilyen, gyakorlatilag nagyon régóta mérje az NRC ezt a kérdést, tehát még itt sem dolgoztam már, mértétek. Ezt, tehát látom az idősort, és tényleg ott vagyunk, hogy akkor egy S görbét kell elképzelni, elértük az inflexiós pontot, nem lesz több új belépő, illetve hát lesz, de nagyon lassan fog ez megtörténni. De a frekvenciában őrületes változások vannak. Tehát, hogy azt látjuk, hogy az emberek tényleg sokkal gyakrabban vásárolnak, és a kosárértékük is nagyon-nagyon megnőtt. Ez azért nagyon sok mindennek köszönhető, meg nagyon sok termékkategóriának, meg szektornak köszönhető, hogy az OTC-t már kiemeltem, de azért baromira jól jártak, azt láttuk, ugye a barkácsáruházak, nagyon jól jártak a hitelek. Ugye most mindenki azt képzeli azért, hogy a magyar társadalomnak a mindegyike gyakorlatilag online hideg élelmiszert vásárol, azért ez nincs így, mert ez a szám ez olyan 15-20% körül mozoghat. Tehát, hogy azért minden ötödik lakos az, aki belekóstolt mondjuk az online hideg élelmiszer vásárlásba, tehát nem feltétlenül ez a frekvencia mögött álló húzók, hanem sokkal inkább ilyen apró területekről tevődik össze. Minden egy picit megnőtt, minden termékkategóriának a frekvenciája egy picit erősödött, és akkor vannak nagy győztesek.
Igen, szóval csak kérdeznék, hogy a kiszállítási módokban, a választott kiszállítási preferenciákban észleltetek változást?
Igen, hát először ugye nagyon ment a házhoz szállítás, és a házhoz szállítás természetesen egy most is egy meghatározó átvételi forma, de nagyon érdekes, már így látok új friss adatokat, mert ugye ezt trackingeljük, van egy elkereskedelmi trackingünk, hogy a házhoz szállításnak a szerepe azért mérséklődött. Még mindig a legdominánsabb mód, de most megjelentek már sokkal inkább az átvételi pontos átvételek. Tehát, hogy az emberek ugye gyakorlatilag olyan átvételi módokat keresnek, amit nagyon jól be tudnak illeszteni az életükbe. Most az, hogy ő otthon ül 8 és 2 között, ami egy nagyon kényelmes dolog, de ott a futára kell várni, és adott esetben még a helyi kisboltba sem mehet le, mert van, ha pont akkor jön a futár, az kellemetlen, ezért nagyon sokan az átvételi pontos dolgokat választják, és az átvételi pontos dolgokon belül is a csomagautomaták azok, amik nagyon mennek. Tehát, hogy most per pillanat egy olyan játszma zajlik Magyarországon, hogy én látom, hogy van 4-5 meghatározó szereplő, Magyarország egy slagtábla, és akkor most osztjuk ki azokat a pozíciókat, amik egyébként hosszú távon fogják meghatározni szerintem a magyar logisztikai piacnak az irányultságait. És ebben azért van egy-két nagyon kiemelkedő szereplő, aki nagyon jól csinálja ezt szerintem.
Ja, most nem venném el a kenyeredet, de lenne még egy kérdésem. Tehát, hogy látod, ebben esetleg nem lett annak szerepe, hogy a futásszolgálatok nem tartották a minőséget olyan szinten, amit elvárt volna a magyar lakosság? Tehát gyakorlatilag késtek, nem tartották, és emiatt térnek át csomag.
Kezdetben, ami a lakosságot zavarta ezekben a házhoz szállításos történetekben, nem is zavarta, hanem egy ilyen fiktív gátrendszert alakítottak ki, hogy nem pontos, összetöri, ezek folyamatosan mennek lefele. Tehát a futárok egyre pontosabbak, egyre nagyobb biztonságban kerül oda az a termék, egyre gyorsabban is kerül oda az a termék. A lakosságnak időnként van olyan megélése, hogy hát ez nem volt elég gyors, és akkor azt csinálja, hogy gyakorlatilag olyan szituációt teremt, amit ő tud befolyásolni. És egy csomagautomatánál, meg egy átvételi pontnál nagyon nehéz olyan dolgot találni, amit jobban tudna befolyásolni valaki, mert akkor kapsz egy értesítőt, hogy benn van a cucc, és amikor neked megfelelő, nyilván ez közel lesz, és egyre közelebb lesz, mert a csomagautomata cégek most teret nyernek, és akkor innentől kezdve tényleg a fogyasztóra van bízva, hogy mikor veszi át a terméket. Nem a szolgáltatók teljesítményére romlott, sőt, én úgy látom, hogy jelentősen javult, hanem az emberi igények változtak át egy picit, azért nem megjelentek olyan új átviteli módok, amik felvillantottak más lehetőségeket is.
Hát igen, az elvárások gazdaságában élünk, és az elvárásokkal az a helyzet, hogy amikor elért azt a szintet, amit elvártunk, akkor növekszik az elvárásunk, tehát ez egy folyamatos örök harc lényegében a szolgáltatók és a fogyasztók között, ha ezt harcnak lehet nevezni, mert nem lehet kielégíteni az ügyfél elvárásokat és igényeket, és ez tipikus példája annak. Amikor a 2000-es évek elején elkezdtük vizsgálni az elkereskedelmet, tehát tényleg, ahogy mondtad, elég korán vizsgáltuk ezt a területet, akkor ugye a CD könyv. Most mi a sláger?
Igen, a könyv az leszorult az első helyről, a CD könyv az nagyon ment, tényleg emlékszem, hogy az is szép lassan lejjebb szorult, és én nem is tudom most megmondani, hogy mi a mi a top kategória?
Pont azért, mert hogy nem abban az irányba megy a világ, hogy top kategóriák lesznek, hanem hogy minden.
Mindent. Gyakorlatilag, igen, mindent. Természetesen vannak eltérések, meg izéletet, hogy ezek a sztereotípiek azért még mindig dolgoznak, hogy biztos nem azt a húst hozzák ki, például a hidegérrendszerben, ez még mindig barrier, de hogy egy csomó olyan dolog van, amiről korábban elképzelni sem tudtuk, hogy online fogjuk megrendelni, és most meg majd veszik, mint a cukrot online.
Én azt gondolom, hogy a standard, akkor egyre kevésbé fog a fogyasztó attól tartani, hogy baj lesz. Tehát egy friss húsnál, egy friss húsnál, egy salátánál, nincs standarden friss saláta, tehát ezt neked látnod kell, de egyébként ami műszaki paraméterekkel úgy, ahogy beszorítható egy skatujába, azt nem hiszem, hogy az emberek előbb-utóbb nem fogják megvenni.
Egyébként azt hiszem, hogy a legmagasabb kategória az pont az elektronikai cikk, amit online rendelnek. Tehát ugye ott az jó, mert az nem romlandó, gyakorlatilag minden paramétert megtalálsz az interneten, azt kapod, amit vásárolsz, tehát nincs kérdés.
És tulajdonképpen mindegy, hogy hol veszed meg, mert elvileg ugyanazt kapod.
Tulajdonképpen tök mindegy, ugyanaz.
Ezzel azért vitatkoznék már, elnézést, ez a mindeggyel, hogy hol kapom meg, ugyanis azért a kutatásokból kiderül, hogy már nem csak az ár számít, tehát nem a 10 forinttal olcsóbb helyen vesszük meg, hanem az ügyfél élmény is számít, és a bizalom, és akkor itt visszakanyarodhatnánk a márkára, hogy a márká mit sugároz magáról, mi az, amit ígér, és mi az, amit betart, és én nem gondolom, hogy már csak az ár számít, és az már nem igaz, az én véleményem szerint az a mondás, hogy megveszem az interneten, mert olcsóbb.
Igen, ez egy nagyon fontos terep ennek az egész pandémiás változásnak szerintem. Mindannyian úgy gondoltunk az online vásárlásra, hogy ott baromi jó díleket lehet kötni. Most ezek az idők elmúltak, az online vásárlásnak már nem ez a lényeg, hogy baromi jó díleket lehet kötni, hanem az a lényege, hogy minden forrást megtalálhatok, és tényleg nem csak az ár számít, tehát ez túlzás volna, bár azért az árukereső, az árösszehasonlító oldalaknak a szerepe is nagyon-nagyon, bár korábban is nagyon erős volt, de azt hiszem, hogy tovább tudták erősíteni a pozíciójukat, és egyébként pontosan azért is, mert amit te mondasz, hogy azt látjuk, hogy egyre fontosabbak a vásárlói értékelések, mindazok a szempontok, amik bizony a vásárlói élményről szólnak. És hát ugye a legjobb riporterek, vagy riportálók egy üzlettel kapcsolatos vásárlási élményről mindig a másik vásárló. Tehát hogyha ott van az árukeresőn kedvenc szalagfűrészemből 10 olyan oldal, ami a kedvenc szalagfűrészemet forgalmazza, nem feltétlenül csak a legolcsóbbat nézem meg, hanem bizonyosan a vásárlói értékeléseket is, és hogyha tudom azt, megkapom azt, hogy akkor itt jó az ügyfélszolgálat, itt nagyon kedvesek voltak, és akkor azt fogom választani, ez biztos.
És hogy látjátok az internet, mennyire kiegészítő terepe az offline vásárlásnak? Online nézem meg, de offline veszem meg. Nem tudom, hogy ezt vizsgáltuk-e valamilyen kutatásban. A hallgatóknak mondom, körülbelül eddig 3 olyan téma volt, amit feltettem kérdésként, majd kiderült, hogy most prezentálunk belőle, tehát nem mondhattuk el. Erről tudunk beszélni, fiúk?
Hát én azt gondolom, hogy de ez érzékelés, tehát ezzel nincsenek adataim, de hogy beszélgetünk fogyasztókkal a kvalitatív kutatásokban, ez már nem annyira tipikus, mint amennyire jellegzetes szokás volt annak idején, hogy megnézem azt a sógépet, és akkor a MediaMarktban, és utána majd megrendelem az e-magon. Tehát ez így nem egy ilyen tipikus dolog. Persze bizonyos esetekben ez még megmarad, ahol fizikailag kell látni. Nekem a kedvenc példám erre mindig a mosogatógép, meg a hűtő, mert azt látni kell, hogy befér a kólás flakonon, vagy nem. De egyébként egy mosógépet szerintem már simán megvesznek az emberek online.
Igen, szerintem ez a két terep, ez tök elvált egymástól. Tehát régen tényleg az volt, hogy megnéztük a izében, a média van. Annyiba kerül, hát online olcsóbb lesz, hát ez már nem feltétlenül van így. De azért érdekes változások vannak. Tehát, hogyha például a hideg élelmiszer vásárlásra gondolok, ugye korábban, ezelőtt 8 évvel, hát arról beszélgettünk itt folyton, ha nem is a podcastben, hanem magunk között, hogy hát fú, milyen fontos az, hogy az a termék megfelelően legyen lefotózva, mert akkor kap kedvet majd a vásárló, és hogy legyen egy kis rozmaringák is a sertéstarja mellett, mert az fogja eladni a cuccot. Most meg már az van basszus, hogy igazából erre már nincs igény, mert tehát annyi az elvárásuk egy webshoppal kapcsolatban, hogy jól be tudják azonosítani azokat a termékeket, amiket offline is megvásárolnak, és kész.
Mert ha nézegetni akarnak, akkor boltba mennek.
Akkor elmennek boltba. És itt válik szét egyébként szerintem, és ez azért szerintem a UX-nek egy ilyen nagyon szép kívás, hogy vajon azzal a vásárlási élménnyel, amit megkap egy hipermarketben, fel tudja-e venni a versenyt egy webshop? De szerintem előbb-utóbb igen fel fogja tudni venni, már csak azért is, mert hogy látjuk például az elkereskedelmi trackingekben, hogy egyre magasabb azoknak az embereknek az aránya, akik arról riportálnak, hogy szeretnek időt tölteni webáruházakban, nézelődni, riportálnak arról, hogy akkor kicsit impulzus vásárolnak. Ez meg az, tehát hogy ezek az offline élmények egyre inkább áttevődnek az online térbe.
És ha már impulzus vásárlás, mennyire van lehetőség online térben egy kereskedőnek impulzus vásárlásra biztatni, vagy elősegíteni? Nem is tudom, hogy erre van-e valami szakszó az online térbe, a digitális térbe, hogy impulzus vásárlás. Van ilyen? Impulzus vásárlunk?
Szerintem az impulzus vásárlás az olyan mélyen gyökerező emberi karakter, ez mindenhol megnyilvánul.
Igen.
Tehát volt egy cikkem arról, hogy még hitelt is veszünk fel impulzusból. Abszolút releváns az online térben is, persze.
Szerintem ezt a digitális térben nem ajánló rendszereknek hívják? Ez kicsit szerintem ezt próbálja megragadni, igaz?
Mit vásároltak mások, amikor ezt vásárolták?
Igen, vagy ahogy az a bizonyos szalagfűrész, ez hát csak nem hagyom ott azt az éledzett, nem tudom milyen fűrészlapot, és egészen véletlenül azért csak feldobja. Tehát, hogy...
Hát ez a keresztértékesítés, amire gyönyörű algoritmusok vannak, tehát az offline térben hiába magyarázod az ügyintézőnek, hogy mi lehet vajon a releváns termék, amit még ajánlania kell a hitel mellé. Az algoritmusok az online térben szépen elmondják, hogy...
Hát bizony. Tehát árukapcsolás, ami kiszolgálja az impulzus vásárlás iránti igényünket, és szerintem például ez is a pandémiának egy ilyen része, hogy én a fókuszcsoporton azt tapasztalom, hogy olyan kifejezéseket használok, tök mezei fogyasztók, hogy AI. Azért szeretem annak az izének a hűségprogramját, meg azért szeretem azt a webshopot, mert jó az AI-ja, mondja nekem a mezei fogyasztó, és ebbe bizony beletartozik az is, amit te kérdeztél tőlem szerintem.
Tovább megyek. Ugye ez nem csak arról szól, hogy ajánló, meg impulzus vásárlás, meg ajánló program, arról is, hogy amikor elmegyek vásárolni, ha már fűrészlapot mondtál, akkor bizonytalanságban vagyok én, mint fogyasztó arról, hogy nem, vajon mi kell még hozzá? Milyen fűrészlap való bele? És ugye egy boltba megkérdezem, oda megyek, hogy figyelj, mit kell még hozzávenni, és hogyha az ajánlórendszer van egy üzletben, amely megmutatja, hogy ezek valók hozzá, ezek a kiegészítők, akkor ezzel egyrészt keresztértékesítek, másrészt pedig biztonságba hozom a vásárlót arról, hogy jó helyen vagyok, ugyan nem tudtam Pistit megkérdezni, hogy mit kell még hozzávenni, de kiírta nekem, hogy ezek kellenek. Én például rendszeresen vásárolok így, hogy ahol nem ad hozzá semmit, és bizonytalan vagyok, hogy most melyik fajta fűrészlapot kell hozzávennem, mert hogy annyi fajta van, és nem biztos, hogy beleillik. Tehát, hogy ez a kereskedőknek nem csak a keresztvásárlásról szól, hanem arról, hogy egy jó ügyfélélmény nyújt, támogatja abban a vásárlót, hogy ő biztonságban érezze magát az online térben.
Most hadd mondjak rá egy személyes élményt. Szombaton elmentem közeli városba venni egy fúrógépet, mert a 24 éves, és itt most reklámot csinálok, Black & Decker fúrógépen tönkre ment, és nem tudok rá haragudni, mert 24 éves szolgált. És elmondtam az eladónak, hogy milyen célra kell, hogy szerkezetépítő 20-as vagy 200-as csavart szeretnék behajtani fába, ezt kell tudni a vasárnap. És egy olyat adott, ami nem volt képes megmozdítani azt a csavart. És akkor ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy mennyit nyersz akkor, hogyha offline vásárolsz, és mennyivel tud legalább annyit, hanem néha többet az AI.
Igen.
Szóval azt mondom, hogy ebből a szempontból az offline csatornáknak is fel kell venniük a versenyt, és tudniuk, hogy 550 watt nem lesz elég.
Igen.
Egyébként most lassan úgy tűnik, mintha mindannyian asztalosok lennénk, mert...
Nem, én ács vagyok.
Akkor egy ács és két asztalos itt, ugyanis ezek a hobbiaink így a piackutatás mellett.
Ne arra, ugye most nekem a Magyar Iparkamara által ismert asztalos szakmunkás bizonyítányom van, nem csak úgy hobbi.
Nem haragszom, mert együtt végeztek is nekem is.
Tehát, hogy ez azért hobbi, egy ilyen tehát egy alvóasztalosnak szoktam magam mondani.
Van még egy nagyon érdekes terület egyébként, amit nem érintettünk, ez pedig a médiafogyasztás, hogy ott bődületes változások voltak, vannak folyamatban. Ugye ott is azt láttuk, hogy tehát meglévő folyamatok robbantak be, és a kínálat az lényegében hónapok alatt hatalmas lett. Mit okozott ez a hagyományos médiafogyasztás tekintetében, és egyáltalán mi változott az attitűdben?
Nyilván a médiafogyasztást sem hagyták érintetlenül a pandémiás változásokat. Ugye mindenki tudja, hogy ez nagyon, nagyon erősen látszik az a trend, hogy a streaming szolgáltatók azok nagyon megerősödtek. Egyébként a pandémiának egy óriási nyertese ugye a podcast. Nagyon sokan hallgatunk podcasteket, egyre többen. Tehát, hogy nagyon szépen fél évről fél évre tapintható, hogy mennyire bővül ez a kör. Nagyon érdekes filozófiai kérdés, hogy miközben a podcast megerősödött, ami egy alapvetően egy hosszú formátum, hogy lehet az, hogy a TikTok is megerősödött, ami alapvetően egy rövid formátum, és tök más a célja, és látjuk azt, hogy nem feltétlenül lehet így nagyon-nagyon egyszerűen felosztani a világot a rövid formátum kedvelő TikTokosokra a médiafogyasztás, a hosszú formátumokat kedvelő podcast és streaming filmeken lógó emberekre, hanem ezek itt tök összemosódnak. Tehát, hogy szerintem a média világa egyre szofisztikáltabban találja meg az utat az emberekhez, és az emberek meg baromira vevők erre. Mindig vannak ilyen félelmek, hogy akkor jön egy új média formátum, hogy megjelent a tévé, akkor mindenki arról attól félt a korabeli szakirodalom alapján, hogy akkor az kilöki a rádiót. Hát nem lökte ki. Most ugye már évek óta hallgatjuk, hogy a digitális térnyerés, meg az a klasszikus offline formátumokat el fogja sodorni, és amikor most van egy ilyen digitális térnyerés, mert hogy most ugye már fél órája beszélünk arról, hogy felgyorsultak a digitális folyamataink, érdekes módon a nem digitális média platform meg ugyanúgy talpon vannak, sőt.
Tehát nem igaz az, hogy video kills the radio stars, ugye?
Nem. Ez nem igaz. Nem igaz. Szerintem egyre élesedni fog a verseny ezen a piacon, sőt, de itt nem a platformok csatárja zajlik, hanem igazából a fogyasztók idejéért folyik a harc, mert a fogyasztók nem mondanak le a platformokról, és ez a harc ez szerintem egyre finom hangoltabb lesz. Tehát most már tényleg percekben mérhető, hogy mit érdemes elrabolni ettől a platformhoz, mert hogy nagyon sok ilyen formátumunk van.
Azt látom, hogy a média összességében egyre jobban betüremkedik az emberek mindennapjában, minden részt kitölt, és ennek megfelelően sok formátumot, sok alakötölt, sokféle módon tölti ki az időnket, akár csak háttér tevékenység 17-22 óra között, még nagyon változatos időszak az emberi tevékenység szempontjából. Valami általában ott van médiafogyasztás gyaránt is. Persze a Facebook elsődlegesen, mert az a médiafogyasztásnak a Jolly Joker-e ma. Jó, látom, ingatod a fejedet.
Nem állnék ki Jolly Joker, szerintem nincs Jolly Joker. Aha. Én pont azt látom egyébként, hogy a médiapiacon ez a gondolkodás, hogy mindenki Jolly Joker akar lenni, pedig itt ezek teljesen különféle eszközök, ahogy mondtad, hogy az emberi igényekben nagyon jó betüremkednek, és szerintem tehát továbbra is mixekben kell gondolkodni. Jó, meg.
Rosszul fogalmaztam, akkor végig egy másik, akkor az ász. A király után az ász, de
hát
sok lapunk van még a kártyában.
Vannak olyan emberek, akiknek az ász.
Oké, mi lesz a hagyományos médiával?
János, a probléma az, hogy már azt sem tudom, hogy mi a hagyományos média. De tényleg. A tévés hagyományos média?
Az.
Hát szerintem igen.
Az.
Mi lesz a nyomtatott?
A nyomtatott újságot is szeretjük azért egy kicsit úgy cikizni, ugye?
Nem. Én kimondottan szeretném, hogy fennmaradna, mint formátum.
Nem nektek szegeztem a kérdést, hanem úgy ja, a piacon, hogy szeretjük cikizni, mert hogy tényleg látszik a Matesz adatokban, hogy mennek le a példányszámok. De közben vannak sajtópiaci kutatásaink, és azt látjuk, hogy nem egy exponenciális felfelé ívelő rakéta a sajtópiac per pillanat, de hogy igenis adaptálódik a helyzethez. Tehát, hogy ott is tudnak ám megjelenni új formátumok. Tehát, hogy soha ilyen reneszánsza nem volt be a gyereklapoknak. Alapvetően a szabadidő eltöltéssel kapcsolatos nyomtatott kiadványoknak. Tehát hihetetlen mennyiségben vásárolnak az emberek. Miközben tényleg a női glosszi az megy le. Szóval tényleg.
De ha jól értem, ezek inkább ilyen tematikus. Tehát, hogyha most az egész piacot így elképzeljük magunk előtt, akkor én azt látom ezekből a mondataitokból, hogy van az embernek az ideje, az ott időponthoz kell egy megfelelő formátumot nyújtani egy szolgáltatóknak. Tehát nem ezért nem a formátumok harcolnak, hanem hogyha megtalálja egy adott formátum a maga szegmensét és a maga idejét, akkor abban a szegmensben igenis király és ász tud lenni akár egyszerre is.
Igen, és ez lehet akár a nyomtatott sajtó, a rádió és bármi más, amit most egy kicsit ilyen szoktunk erről kezelni. Szerintem itt ezeknek a platformoknak az a feladata, hogy megértsék az emberi élethelyzeteket, és minden jobban modellezzék őket, hogy megfelelő hatékonysággal, receptív pillanatban tudjanak oda behatolni. Ugye hát a legjobb, meg a legközhelyesebb példa erre a reggeli rádiózás az autóban. Tehát, hogy azt platform legyen a talpán, aki azt leváltja.
Hát ugye a podcastek.
A podcastek bejöttek kétség kívül, igen. Na, de hogy értitek?
Abszolút. Beszéltünk arról, hogy mi az, ami változott. Akkor mi az, ami nem változott?
Folyton arra tekintünk, hogy mi az, ami változott.
Teljesen más aspektus jutott eszembe, csak lehet érdemes beszélni. Ez a permanens válságérzet, ami a pandémia kialakulása óta az emberekben benne van, hogy ez nagyon megviseli az embereket.
És nem is tudnak róla.
Igen.
És szerintem mindannyiunkat megviseli. Igen.
Ez az, amit egy frusztrációként élünk meg, és nem is tudjuk, mi a bajunk? Feszültségben élünk?
Ugye nem, erre... nincs időszakod arra, amikor azt mondd, hogy az így, a dolgok most végre rendben vannak. Mert nem lett véget, érted? Végre lett a pandémiának, de jött helyett egy háború.
Igen.
És azt érzed, hogy nincs vissza a rendes kerékvágásba, mert mindig jön valami más, ami elterít a szekeret.
Nagyon nehéz ez. És megfigyeltétek, hogy végig a beszélgetés alatt mi beszéltünk, hogy a pandémiának vége meg múlt időben. Hát honnan tudjuk? Tehát, hogy ebből látszik, hogy...
És emberek halnak meg még kórházban.
Igen.
Kb. Annyian, mint az elején.
És mégis szeretünk erről múlt időben beszélni, mert annyira tele vagyunk ezekkel a frusztrációkkal, meg ezekkel a dolgainkkal, ezekkel a válságokkal, hogy észre se veszik, és mi is múlt időben beszélünk erről, pedig aztán jöhet az ősz.
Ez az, amiről a Kranó beszélt az előbb, hogy szeretnénk a normálisba visszatérni, és akkor is, ha még nincs itt a normális.
Igen.
Meg akkor is, hogyha ez egy új normális, amivel viszont együtt tudnánk élni. Hogyha azt nézzük meg, hogy a COVID és a pandémia, és az ezzel kapcsolatos összes gazdasági változás, digitalizáció, hogyha megnézzük azt, hogy mit adott nekünk embereknek, mit adtak nekünk a rómaiak, mit adott nekünk a COVID, akkor mi lenne az az egy-két gondolat, amit még megosztanátok a hallgatókkal?
Nekem azért adott egy megnyugvást abból a szempontból, hogy azért képes az emberiség még valamelyest adaptálódni. És van annyi belátás bennünk, hogy korlátozzuk magunkat, hogyha baj van.
És sokszor szoktuk azt mondani, hogy a változások nem elég gyorsak, nem elég mélyek, de hogy alapvetően én is azt látom, hogy adaptálódnak. És olyannyira adaptálódnak, hogy már észre se veszik, hogy ők adaptálódtak. És ez jó hír. Tehát végső soron jó hír az, hogy az adaptáció mértékével most elégedettek vagyunk, vagy nem. Lehet kutatóként filozofálni, de szerintem nem ez a lényeg, hanem a tény, hogy képesek vagyunk rá.
Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk vagytok.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Hamarosan találkozunk egy újabb adásban, ami a fenntarthatóságról szól, és a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásaink eredményét fogja bemutatni.